Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 105. Zsoltárunk első versét énekeljük. 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 134. Zsoltárunk mindhárom versét énekelve, 134. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat, vígam. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részéből, a 21. verssel kezdődő és a 28. verssel bezáródó igeszakaszból. Az aténiek pedig mindnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem voltak foglalatosak, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. Előállván pedig Pál az Areópágusnak közepette ezt mondta: aténi férfiak, minden tekintetben nagyon Isten félőknek látlak titeket, Mert mikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találkoztam egy oltárral is, melyre ez volt írva, az ismeretlen Istennek, akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik, sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködne, holott ő ad mindeneknek életet, lehelletet és mindent. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait. Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák, jól lehet bizony, nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Köszönjük szerető mennyei édesatyánk, hogy új napra és új esztendőre virrasztottál fel bennünket. Köszönjük, hogy sokféle ígérettel erősíted, hogy velünk leszel, velünk maradsz, örömben, jóban, szenvedésben, veszteségben, próbák között. Könyörgünk a világ népeiért. Imádkozunk szeretett magyar népünkért, egyházunkért és gyülekezeteinkért. Urunk, ne fordítsd el orcádat tőlünk, és ne vondd meg ránk figyelésedet, de árazd ránk kegyelmedet, ami Urunkért, megváltónkért, a Krisztus Jézusért. És szólj hozzánk, hogy tőled tanítottak, általad vezetettek, boldogan célba érők lehessünk. Köszönjük, édesatyánk, hogy meghallgattál. Amen. Az ige meghallására készülve 133. zsoltárunkat énekeljük. 133. zsoltárunk így kezdődik. Ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség, az atyafiak közt az egyenesség. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részéből, az előbb már olvasott ige szakasz 28. versének első felét. mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Foglaljunk helyet. Azoknak mondom, akik tegnap este nem tudtak velünk együtt lenni, hogy hálaadással köszönjük meg a mögöttünk lévő évet, annak, aki megőrzött bennünket, megtartotta az életünket. Szóval tegnap este már jeleztem a testvéreknek, hogyha Isten megtart bennünket és élünk, akkor ugyanazzal az ígével kezdjük a 2012-es esztendőt, amivel lezártuk a 2011-es esztendőt. Ez volt az ígénk. Ő benne, tudnélik Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Azért mondtam, hogy ezzel az igével fogjuk kezdeni is az esztendőt, mert meggyőződésem, hogy ennél nagyobb jó nem érhet bennünket. És ennél bátorítóbb ígét 2012-re nem kaphatnánk, keresve sem. Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Arra az összetett és összetartozó kérdéskörre ad választ Pál apostolon keresztül maga az élő Isten, hogy kicsoda is az Isten. És kicsoda az ember, és a kettőnek milyen kapcsolata van egymáshoz. Pál apostol így válaszol, hogy kicsoda az Isten, és kicsoda az ember, és hogy milyen kapcsolat van a kettőjük között, ezzel a nagy titokkal válaszol, hogy Isten az, akiben élünk, mozgunk és vagyunk. Fejtsük ki ezt a gyönyörű, szép kijelentést, és keressük annak üzeneteit. Mi következik ebből az ígéből, Isten üzenetéből ránk nézve, az előttünk lévő évre figyelve? Amit itt Pál apostol elmond, ahogy föl is olvastam egy rövidebb igeszakaszt, azt Athénbe mondta el, abban a városban, amelyik a görög kultúrának, a görög filozófiának, a görög szellemnek már tulajdonképpen lefele menő ágában volt, de mégis mindazt, amit a görögség a világ számára adott és hozott, az még fény lett. Az is jellemző volt erre a kultúrára, hogy hitték azt, hogy minden mögött istenek vannak. Így aztán megistenítettek mindent. A szerelemtől, a bóron keresztül, a csillagokon át mindent. Mindennek volt istene. Sőt, hogy ki ne hagyjanak egyetlen egy istent sem a tiszteletükből, ezért egy olyan oltárt is állítottak, amelyre ezt írták rá, hogy az ismeretlen Istennek. Meg ne sértődjön egy olyan Isten, akinek nincs külön szentélye, az ismeretlen Istennek. Nos, kedves testvérek, az apostol ebbe a városba érkezik, Isten lelke ide vezeti, és ő természetesen nem ezekről az úgynevezett bálvány vagy pogány istenekről akar beszélni, hanem valahogy el akarja vinni a görög embereket, az egészen más hit és más gondolatba élő embereket oda, amibe ő meg van győződve és igazán hisz, hogy csak egy Isten van, csak egy Isten él, csak egy Isten az igaz Isten. Hogy kellene ezeket a tévhitekben élő embereket, hogy elnevesszenek, elvezetni oda, ahol az életük megtartatik, az egy élő igaz Istenhez. Ezért Pál apostol egy gyönyörűségesen szép beszédet mond erről az egy igaz Istenről. Kedves testvérek, én úgy látom, hogy az embereket tulajdonképpen itt Európában már nem nagyon érdekli ez a kérdés, hogy egyház. És tulajdonképpen ez a kérdés se érdekli az embereket, hogy vallás. Az embereket ezek a dolgok nem foglalkoztatják, hogy egyház. Tisztelettel gondolnak rájuk, azt mondják, szép múlt van mögöttük, hasznosak voltak, de eljárt felettük az idő. És a vallásokkal is úgy vannak az emberek, hogy hát annyi vallás van, ki tudja, melyiknek van igaza. De egy dolog izgatja az embereket. Miközben Európába folyamatosan fordulnak el az egyháztól, a keresztény egyháztól, és folyamatosan fordulnak el a vallás kérdéseitől. Tudjátok, mi izgatja azért az embereket? Hogy kicsoda az Isten? Az izgatja őket. Az érdekli, hogy vajon kicsoda az Isten? Milyen? Mit csinál? Hogy lehetne vele találkozni? Mi igaz belőle, amit hallottam és tudok? Hogy milyen az egyház? Hát, olyan, amilyen. Nem nagyon érdekel. Hogy ki milyen vallásba éli azt, amiben hisz, tisztelem, de ez se érdekel. De Isten? Vajon Isten milyen? Vajon Isten, ha van, hogyan gondolkodik? Ha Isten van, hogyan cselekszik? Hogyan szól bele az ember életébe? És melyik az igazi Isten? Kicsoda az? A 21. század embere elkezdte ismeret hiányába tapogatni ezt a kérdést, ahogy Pál apostol kimondja ezt a szót, hogy vajon kicsoda lehet az Isten. És azért csak tapogatja, mert tudatlan. Talán nem az ő hibája, de senki nem tanította. Nem vitték oda, ahol hallott volna róla, ahol tanulhatott volna igazán róla. Óriási a felelőssége, éppen ezért minden igazán komoly, keresztény, hívő édesapának, édesanyának, nagyapának, nagyanyának. Mert itt a 21. századi Európába Istent tapogatják csak az emberek. Ha Istenről beszélni kezdenek az emberek rádióba, televízióba, akkor mindig arra jövök rá, hogy elképesztő zűrzavar van bennük. Keverednek bennük dolgok, amit a pogányságból hallottak, amit az új vallások felől hallanak, amit a jósdák sugalnak nekik a televízión át. Nagy a sötétség, rengeteg a tévejgés. Kicsoda az Isten igazán? Testvérek, a világ rejtélye és a titkok titka az Isten kérdés. Hogy ki az Isten? Ez a legnagyobb kérdés. Ebből következik csak a második nagy kérdés, hogy kicsoda az ember? Tehát kicsoda az Isten? Amikor Pál apostol ott áll a görög bölcsek előtt, akkor mond nekik egy ilyen különös mondatot, és ezek a görög filozófikus gondolkodásra berendezkedett agyú emberek egy pillanat alatt fogjai lesznek Pál gondolatainak. Tehát ezt mondja, tudjátok, ki az egy igaz Isten? Az, akiben élünk, mozgunk és vagyunk. Ezt az örömhírt hoztam, és ezt szeretném egy kicsit a szívetekre helyezni. Óriási örömhír van benne. És engem boldoggá tett amikor ennek a mélységeit elkezdtem megérteni. Hogy ez az igazi nagy üzenet, hogy Isten az, akiben élünk, mozgunk és vagyunk. Ebből kiderül először is az, hogy micsoda nem az Isten, holott sokan annak gondolják. Mi nem az Isten? Isten nem eszme, Isten nem erő, Isten nem végzet, Isten nem sors, Isten nem energia áramlás, hanem személy. Személyiség. Isten nem személytelen lény, hanem személyiség. Isten titkának ez az alapja, hogy ő egy személy, ezért mondja így az apostol, hogy ő benne élünk, nem valamiben, valakiben. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ő benne, aki alkot, szeret, haragszik, nevet. Ez az Isten. Benne élünk. Ő az, akivel mindenkinek számolnia kell. Mégpedig először is azért, mert Isten az, akiben élünk. Kedves testvérek, szeretném, ha jól megértenénk ezt az ígét, mert azt jelenti, hogy nem Isten van mi bennünk, hanem mi vagyunk Istenben. Nem úgy van, hogy Isten van én bennem, és én diktálok neki, hogy meg kéne mondanom neki, hogy mit tegyen és mit nem. Mi vagyunk ő benne. Egészen más ez, mint ahogy mi Istenről gondolkozunk. Általában kétféle gondolat van az emberek fejébe, szívébe Istenről. Az egyik arról szól, hogy Isten valahol kívül van a világűrben. Nem tudjuk, hogy hol, de valahol kívül, messze, távol mindentől és mindenkitől. Annyira messze, hogy szegény Gagarin se találkozott vele, pedig hát azzal küldték föl, hogyha visszajön, mondja el azt, hogy fönt voltam, s mégse találkoztam az Istennel, mert nincs. Igen, sokan úgy gondolják, hogy az Isten egy olyan valaki, aki valahol, messze, távol, utolérhetetlenül valahol él. De senki nem tudja. Mások úgy gondolkoznak, hogy Isten benne van mindenben. Nem, hogy nagyon messze van, benne van mindenben. A vízben, a szélben, a fában, a világban, az emberben, a természetben. Isten benne van mindenben. Isten ígéje nem erről beszél, testvérek. Pedig sokan így gondolkoznak, keresztény emberek is Istenről. Sokan naívan is így gondolkoznak Istenről. Nagyon szeretem, mikor ezt mondják, hogy úgy szeretem a természetet, ott szoktam találkozni Istennel. Mondom, és hol? Hát egy virágszálban. De mondom, nincs ott. Hogy nincs ott? Hát ő alkotta. Igen, az igaz. Más dolog, hogy ő alkotta, más dolog, hogy benne van-e. Nincs benne. Az ige azt mondja, hogy mi vagyunk Istenben. Sőt, testvérek, azt mondja ez az ige, hogy az egész világ Istenben van. Minden, ami van, benne van Istenben. Az élet is, meg a halál is. A tél is, meg a nyár is. A katasztrófák. Nem Isten mögött, és nem tőle függetlenül, hanem ő benne zajlanak és mennek végbe. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Olyan ez, mintha egy pneumatoszféra venné körül a mindenséget. Istenben van benne minden. Felfoghatatlan. Felfoghatatlan. Mégis igaz, Istenben vagyunk, és Istenben élünk. Hát ez nagy örömhír. Se nem vagyok kidobva, se nem vagyok magamra hagyva. Istenben élek, benne vagyok. Isten szeretete vesz engem körül. Isten lénye, Isten maga. Akármilyen vagyok is. És akárhogy gondolkozom is róla, akárhogy élek is, benne vagyok Istenben. De tovább megy az ígében, az apostol is azt mondja, hogy nem csak benne élünk, hanem benne mozgunk is. Azt jelenti ez, hogy szabadságunk van. Nem a álliberálisok álszabadságáról van itt szó. Benne mozgunk, ami azt jelenti, hogy bár Istenben élünk, mégse vagyunk Isten szolgái, rabszolgái. Nem marionett figurák vagyunk. Isten szabadságot ad nekünk arra, hogy benne mozogjunk. Nem rángat Isten ide és oda. Sőt, jön egy új év, új lehetőségek önmagad kibontakoztatására, a boldogságodra, a terveid megvalósítására. Van szabadságod. Szabad mozgástered van Istenbe. Egyszerűen, testvérek, nekünk nem kell félni attól, hogy mit hoz a holnap, teljesen mindegy, hogy mit mondanak gazdasági szakemberek, tolvajbankárok, buta politikusok, teljesen mindegy. Nincs miért félnünk. Mert Istenben élünk, és Istenben van a szabadságunk is. Bármit hoz is a holnapunk, ez az esztendőnk, az Istenben történik velünk. Istenben történik velünk. Istenen belül történik velünk. Ne félj! Bízz a holnapban, mert Isten lesz a holnapod, mert ő benne történik az életed. Micsoda örömhír. Ez tényleg így van? Hát ez olyan fantasztikus. Ez biztos igaz, hogy Istenben élünk, és Istenben mozgunk. Ez biztos igaz? Tegnap este mondtam, hogy ma egy kicsit többet szólok róla. Aztán elhatároztam, hogy nem szólok semmit, csak felolvasom. Az Ószövetségben, a 139. Zsoltárban hogyan mondja el ezt a tényleg igaz kérdésre való választ Dávid király? Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartod kezedet. Csodálatos előtteme tudás. Magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. És ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség nem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, és a sötétség olyan, mint a világosság. Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid. És jól tudja ezt az én lelkem.
Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedbe ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt meg még közülük. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten! Mi nagy azoknak summája! Számlálgatom őket, és többek a fövénynél. Felserkenek, és mégis veled vagyok. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Akkor mondta el ezt a zsoltár Dávid, amikor el akarta hagyni az Istent. Szakítani akart vele. Aztán elcsendesedett, és megértette, hogy amikor még alaktalan forma se voltam, a könyvedbe már be voltam írva. Ha fölmennék, ott is ott vagy. Ha lemennék, ott is ott vagy. Én mindenütt benned vagyok, Uram. Nem csodálatos? Pál apostol, amikor az aténi beszédet elmondja, a mi életünk el van rejtve az Istenbe, a Krisztussal, akkor elmondja még ezt is. Éppen ezért minket el nem szakíthat Isten szerelmétől soha semmi, sem magasság, sem mélység, sem semmilyen hatalmasság, sem ördögök, sem fejedelemségek, sem angyalok. Nem győzi sorolni, hogy mennyi minden hiába próbálkozna, hogy elszakítana onnan, ahonnan nem lehet. Mert ő benne élünk. Ó, ha lehetne, üres lenne ez a templom. Ó, ha el lehetne szakítani, én nem állnék itt. De ő benne élünk. Kedves testvérek, a történelem titka ez, hogy Istenben élünk. És a mi emberi nagyra méltatásunk ez, hogy Istenben mozgunk. Nos hát akkor... Ez adhat reményt, ez adhat erőt az új évben. Bevallom őszintén, tegnap este, amikor újra nekiültem az igének, akkor szembesültem egy nagyon nehéz kérdéssel, hogy ha Istenben élünk és mozgunk, akkor mi van a bűneinkkel? Igen, hogy is van ez, Uram? Én, akiről azt mondod, hogy naponta csak szaporítani tudom a bűneimet. Magadról azt mondod, hogy szent vagy. Akkor hogy van ez? Ha én benned élek, mozgok és vagyok, hogy vannak az én bűndolgaim akkor benned? Testvérek, az Isten titok legmélye az az íge, hogy Isten a mi vétkeinket az ő fiára vetette. Ami azt jelenti, hogy Istenben vagyok, de a bűneim Istenben, Jézuson vannak. Nincs ennél nagyobb titok. Ő benne élünk. Istenben élek, mozgok és vagyok, de a bűneim büntetése is Istenben, Jézuson van. és nem rajtam. Íme az evangélium, a jó hír. És mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, semmi el nem szakaszthat minket az ő szerelmétől, amely a Krisztus Jézusban van. El vagyunk rejtve Jézusban. De Krisztussal együtt. Úgy vagyunk elrejtve. Mit jelent ez ma nekünk, és ezzel befejezem testvérek erre az évre, mit jelent, hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk? Az, hogy nem a feladás, nem az elmenés, nem a megadás éve kell, hogy legyen ez az esztendő, hanem tekintsük ezt az esztendőt kiemelten is úgy, hogy ez az Isten szolgálatának az éve az életemben. Végre. Ahogy Józsué mondta, én és az én házam népe. Mi az Úrnak szolgálunk. Ti, akinek akartok. De én, aki az Istenben élek, mozgok és vagyok, én végre az Úrnak is akarok szolgálni. Kötődj tudatosan jobban ő hozzá, és szolgáld. És olyan jó lenne, ha ezen a január 1-i istentiszteleten csendes fogadalmat tennél rá. Uram, én, aki benned élek, én szeretnélek szolgálni. Neked időt, erőt, pénzt, mindent szívesen adok. Uram, igét olvasni és imádkozni fogok. Kitartok a gyülekezetembe, ahol nem vendég vagyok, nem szemlélődő, nem mimóza, hanem szolgáló élet, aki terheket vállalok és hordozok. Könyörülj rajtam, Uram, hogy félelmeim, erőtlenségem, lustaságom, önzésem, legyőzése árán is hadd szolgáljalak téged, hisz benned élek. Hadd szolgáljalak téged. Azért énekeltük a 134. Zsoltárt, mert ő az ő szolgáiról el nem feledkezik. Felhád, drága testvér! Boldogan tovább, reménységgel, hittel tovább a gyülekezetbe, a szentek közösségébe, egymás hite által erősítve tovább, míg boldogan a célhoz meg nem érkezünk. A célhoz elérkezünk. Majd egyszer. Az igazi megdöbbenés itt ért a világ megalapítása előtt, már ott voltam. Célba. A célba. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedbe ezek mind be voltak írva. E világ alapjainak felvettetése előtt. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Gyertek, köszönjük meg! Olyan jó tudni, hogy akármilyen messze szögdösnénk is tőled, benne maradunk a szeretetedben. Akármilyen bűnökbe süllyednénk is el, benne maradunk a bocsánatodban. És olyan áldás, amikor mindezt megértjük, és meghódol lelkünk előtted. Köszönjük, Atyánk, hogy benned élhetünk. És köszönjük, Jézus, hogy ez csak azért lehetséges, mert bűneink büntetése rajtad van. Bocsáss meg nekünk, ha kevésszer mentünk trónod elé. Elrontott dolgainkért bocsánatot kérni. Szeretnénk most megtenni, hogy úgy indulhassunk ebben az évben, hogy amivel alkalmatlanok vagyunk, alkalmassá legyünk, hogy néked szolgáljunk. Több hittel, több bizalommal, több örömmel, a te lelkeddel. Áld meg mindazokat, akik hallották az evangéliumot. Töltsd fel a mi szívünket, a te irgalmas kegyelmeddel. Lelki erőket adj nekünk, hogy testi erőnk legyen. Értelmet adj nekünk, hogy bölcsek legyünk. És add a te végtelen szeretetedet a Krisztus Jézusban, hogy szeretni tudjunk. Ímé előtted áll néped, aki benned él, mozog és van, és szeretne szolgálni neked. Segíts megérteni, hogy mit és hogyan. Köszönjük, hogy veled indulhatunk, Urunk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket, az övéit. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Minden kedves testvérünknek Istentől gazdagon megáldott, boldog, békés, új esztendőt kívánok. Konfirmációra való jelentkezés lehetősége adva van, minden 12. életévét már betöltött gyermeket várunk konfirmációra, illetőleg azokat a felnőtteket, akiknek az életéből ez annak idején kimaradt, és Isten lelke mozgatja őket arra, hogy a hitüket egyszer megvallják nyilvánosan a gyülekezet színe előtt. Várjuk tehát a jelentkezéseket a lelkészi hivatalba. Akik elmaradtak a 2011-es egyházfenntartói járulék befizetésével, azokat arra kérjük, hogy pótolják, akik fontosnak tartják a református egyház benne ennek a gyülekezetnek a szolgálatát, azok kérjük, hogy segítsék ezt anyagilag is. Itt jelentem, hogy ne feledkezzünk el a karácsonyi hálaáldozati borítékos adományról is, minden nálunk nyilvántartott testvérünknek kiküldtük karácsony előtt azt. Létrehozott gyülekezetünk egy alapítványt ezzel a névvel, hogy kapunyítás. Ez egy közhasznú alapítvány. Elsőrenden szegény gyermekeknek és szegény családoknak a támogatására jött ez létre, illetőleg ennek részeként tervezzük egy konferenciaközpontnak a megteremtését, hogy kész épületet kéne elvenni, vagy egy mezei beruházás lenne, ezt még nem tudjuk, de azt világosan látjuk, hogy olyan sok rétegcsoport van a gyülekezetünkben, és olyan sok igény arra, hogy időről időre elvonuljanak a különböző csoportok, és együtt lehessenek, lelkileg töltődjenek, egymást ismerjék, hogy rá kényszerített erre bennünket az Isten. Minden évben több mint 1 millió forintunkba került csak a nyári táboroknak a gyülekezeti finanszírozása. Nagyon sok ugyanis a szegény gyermekünk és szegény családunk, akiken igyekeztünk segíteni. Ehhez kapcsolódik, hogy február 18-án keresztény jótékonysági estet tervezünk a Chilibe. Ennek a jótékonysági estnek a bevételét is erre az új gyülekezeti konferencia központra szeretnénk fordítani. Végül népmozgalmi adatainkat ismertetem meg veletek. A mögöttünk lévő esztendőben megkereszteltünk 35 testvérünket, 16 férfi, 19 nőt, összesen 41-et, megeskedtünk 6 párt, 3 tiszta református, 3 vegyes vallású párt, az előző évben is 6-ot. Eltemettünk 10 férfi, 19 nőtestvért, összesen 29 főt, az azt megelőző évben 58-at. Lekonfirmáltunk 6 férfit és 17 nőt, összesen 23-at, az azt megelőző évben 20 testvérünket. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, a 462-es számú énekünknek minden versét énekeljük el, majd kivételesen a szózatot, nem tudom ki orgonál.
Rendben van?
Tehát kivételesen az Isten tisztelet végén nem a himnusz, hanem a szózat lesz a közös énekünk. Most a 462. számú dicséret mindhárom versét énekeljük.